Hát, hölgyeim és uraim, köszöntünk mindenkit, ez itt az online marketinges sikersorozat következő adása. Itt pedig már a jól ismert Gyovai Ádámmal vagyunk. Szia, Ádi!
Sziasztok, szia, Kristóf!
Miről fogunk ma beszélni?
Összeírtam egy témát megint, és ugye hozzám a pénzügyek kapcsolódnak mindig, tehát érdemes lenne most is erről beszélni. Olyan címet adnék a mai podcastnak, hogy pénzügy alapok és szokások.
Még azt akartam kérdezni, hogy honnan jött neked most az ötlet? Mert tehát ez a podcast ez most úgy lett felvéve, csak hogy ti is lássátok, hogy Ádám reggel rám írt, hogy van-e kedvem valamikor egy podcastet felvenni, meg mondtam, hogy ja, hát úgy most kb. És akkor rá egy másfél órára már itt vagyunk, és veszük fel a podcastet. De honnan jött az ötlet neked, hogy most erről csináljunk?
Így kell hatékonyan dolgozni. Hát úgy jött, hogy most éppen a kezdőbefektetővel foglalkozom. Egyébként pont most fogja átlépni a 2000 követőt, miközben beszélünk szerintem, de mai napon biztos.
Azt a gratulálok.
És úgy gondoltam, hogy miért ne csináljunk egy ilyen podcastet. Hát figyelj, miért ne? Szerintem ez mindig is produktív időtöltés volt.
Ja, meg jó. Jó, azért szeretek beszélgetni, tehát azért szeretek podcastolni, és pont ma tettem ki a TikTokra egy ilyet, hogy szeretnék több podcastből is elmenni, mert már ahogy beszélünk egy témáról, úgy feljönnek új perspektívák is, ahogy mondjuk te látod a dolgokat, és az így tökre ki tudja nyitni az én gondolkodásmódomat is, hogy baszki, én rosszul láttam eddig. És ezeket nagyon-nagyon szeretem.
Ja, szóval...
Vágjunk bele.
Szerintem bele is vághatunk. Az első pont nekem, ki a tilos smoltok, ez most meg volt.
Pipa? Eltünk tovább.
Pipa? A második az, hogy az a kérdés önmagában, hogy egyáltalán miért érdemes beszélnünk ezekről, miért érdemes a pénzügyekről beszélnünk, miért jó több szempontból megnézni, miért érdemes tanulni a pénzügyekről, miért érdemes tanulni a tőzsdéről önmagában. Ja. És az én válaszom erre nagyon-nagyon egyszerű. Ugye a befektetések által érheted el, hogy sokkal gyorsabban gyarapodjon a vagyonod. Hogyha van valamilyen pénzed, akkor azt tartod készpénzben, bankszámlán, vagy megpróbálod sokkal gyorsabban gyarapítani, sokkal jobb, nagyobb ütemben növelni, befektetni. Ugye a befektetésnek a fő célja a pénznek a dolgoztatása, hogy a pénzből még több pénzt csinálj.
Igen.
Te mit gondolsz erről?
Miért
érdemes ezzel foglalkozni?
Igazából én azt kell mondanom ide, hogy én jónak, tehát hogy két külön skill az, hogy pénzt tudsz szerezni, meg a pénzt tudod többszörözni, vagy meg tudod tartani. És én azt érzem, hogy én nagyon jó vagyok abban, hogy pénzt tudok szerezni, viszont még nem vagyok kellően jó abba, hogy hatékonyan tudjam többszörözni a pénzt. Tehát nem szúrom el egyáltalán, meg befektetem, de lehet, hogy tudnék jobb befektetéseket is eszközölni későbbiekben, hogyha meg lenne a tudásom. Tehát, hogy például rád, nem azért nézek fel, mert neked például múltkor is leelemezted az egyik céget, meg Crocsot, a Crocs papucsot, hogy az
meg
egy
a
jó...
PayPal-t.
Meg a PayPal-t, hogy egy jó befektetés lenne. És a PayPal, nem tudtam, hogy milyen befektetés, csak annyit hallottam róla, hogy jó cég. De most a Crocsról ötletem nem volt. Tehát a bűnös életben nem tettem volna a Crocsba pénzt, hogyha rajtam múlik. És lásd csodát, mennyit mentek azóta, amióta beszéltünk róla?
A PayPal az 35%-ot, kb. Két hete, amikor beszéltünk róla, a Crocs az 15%-ot, de úgy, hogy volt egy rossz jelentés, és mínusz 10%-ot esett az egyik nap, szóval úgy összesen 15% pluszban van.
Azt a mindegy. Na igen. Tehát, hogy ez az, amit még nekem szerintem meg kell tanulni, vagy inkább fel kell fejlődnöm benne, hogy ne csak pénzt tudjak szerezni, hanem hogy hatékonyan tudjam befektetni ezt. Mert az én fejemben amúgy az van, hogy egyrészt nagyon hiszek a kriptókba, és én ezért teszek kriptóba pénzt, másrészt meg úgy vagyok vele, én, de ez az én felfogásom csak, hogy szerintem gyorsabban lehet tőkét szerezni a kriptóval, amit később én valószínűleg át fogok fektetni részvényekbe, ingatlan, ilyenekbe. De amúgy, amit most te csináltál, hogy 35%-ot hozták két hét alatt, ez meg pont ellene megy annak, amit én gondoltam. Mert most például a kriptóknál is ilyen hullámzások vannak ide-oda, és ott áll kb. A tőkém.
Erről is szeretnék majd amúgy egy későbbi podcastban beszélni, hogy mi pontosan hogyan fektetünk be, tehát ki miben hisz, kriptóban, részvényekben, hogyan tesz félre, hány százalékot, tehát erről is akarok majd egy későbbi podcastban beszélni. Jó. Csak ahhoz szükségesnek tartom, hogy tényleg beszéljünk az alapokról, hogy így egymásra épüljön a kettő adás. Mert szerintem még mindig ma nagyon kevés fiatal, nem is fiatal, még a felnőttek sincsenek tisztában ezekkel az alapokkal, és ez szerintem hatalmas probléma. És a kezdőbefektetőnek is az egyik cél, hogy hát ezt a rossz arányt próbáljuk már meg valahogy jobbítani, jobbá tenni. És ezért is mondtam, hogy ezért érdemes a tőzsdéről tanulni, mert ezáltal érheted el, hogy gyarapodjon a vagyonod. Mert ha csak félreteszel folyamatosan, az nem elég.
Nem.
Az rohadtul nem elég, mert már csak az infláció miatt is megeszi a nem is a hozamaidat, mert ha félreteszel, akkor nincs hozamod. Na mindegy, van erre egy kurva jó ábra, nem tudom, hogy te láttad-e már, ahol az elmúlt 200 évet mutatja egy grafikonon.
Igen?
1800-as évekből, hogyha különböző eszközökbe fektetted volna a pénzedet, akkor ma hogy teljesítene? Tehát van 5 eszköz, dollár, tehát készpénz, arany, kötvények és a részvények. Kriptóról sajnos nincs ilyen izé, mert ez nincs
nem olyan régi
múltja. De szerinted, hogyha amit 1800-as években, tehát 1801-ben tegyük fel, 1 dollár befektettél készpénzbe, aranyba, kötvénybe, dollár, részvénybe, akkor az most hol tartana?
Hú, hát az én megítélésem szerint biztos, hogy a részvény teljesíteni a legjobban.
Igen.
De várja, milyen részvény, attól függ, ugye?
Átlagos amerikai részvény.
Jó, oké. Okay. Szerintem a részvény teljesíteni a legjobban. Szerintem az arany lenne a második, utána jönne szerintem a kötvény, és a dollár az meg, hát az még lejjebb lenne jóval. Tehát, hogy az esett volna bőven.
Nagyjából jól mondtad, a részvények teljesítettek volna a legjobban. A 200 éve egy dollárnyi befektetett részvény, az most 755 ezer dollárt érne. Csak úgy, hogy egyszer befektetted, és most annyit érne. Viszont nem az arany lenne a második, mert az aranyról köztudott, hogy azt kell tudni, hogy az értékálló befektetés, tehát az mindig annyiban nő az értéke, amennyiben értéktelenedik a készpénz, például az infláció értékét követi. Uh-huh. Tehát az arany az ma 2 dollárt érne.
Hát
annak nem nő az értéke, az csak megtartja az értékét.
Aha.
Az ugye a dollár az rengeteget inflálódott volna, az 0,06 dollárt érne ma a készpénz. A kötvények pedig a második legjobb eszköznek bizonyultak, az pedig 1000 dollárt érne ma.
Figyelj, ez is teljesen jó.
Tehát annyira látszódik ez az ábrán, és nagyon szeretem ezt az ábrán ezzel példálózni, hogy tényleg ne apárnál átedd a pénzet, nem tedd be a tőzsdére, vagy kezdj vele bármi, mert csak jobban jársz, mint hogyha kézpénzben tartod.
Az érdekesség az amúgy itt a pénzügyi tudatosságról, szerintem ezt még te sem tudod, de felkértek engem, hogy adjak elő Erdélybe egy TEDx előadáson. Mm-hmm. És az, ha minden igaz, ez még csak 99%, de az most lenne október 1-én. És pont arról mondták, hogy a pénzügyekről kéne. És gondolkodtam, hogy egyrészt a pénzügyek amúgy nem az én szakterületem, de mondom, valamit kitalálok rá, hogy milyen előadás legyen. És pont ez lesz az előadásomnak a címe. Magyarul lesz az előadás, de a címét még egyre angolul határoztam meg, hogy Why Getting Rich Slow is Better. Mm-hmm. És pont arra fog benne beszélni, hogy először felhozom a lottó nyerteseket, hogy a lottó nyertesekkel mi a helyzet. És tehát a lottó nyertesekről amúgy azt kell tudni, hogy most nagyon durván utána néztem ezeknek a statisztikáknak, tudod, amiket mindig mondtunk meg ilyenek, hogy most tényleg kiktől származnak ezek az adatok. És amúgy amit szoktunk mondani, hogy 80% a rosszabb anyagi helyzet van, az még nem egy megerősített adat, hanem csak sokan lehozták, de és amúgy 70%. Tehát azt mondta, hogy a lottó nyerteseknek a 70%-a 5 éven belül rosszabb anyagi helyzetben lesz, mint amikor megnyerte a lottót. Ez még nincs teljesen megerősített, tehát ez nem hivatalos. Viszont ami hivatalos, az az, hogy a lottó nyerteseknek az 1/3 fixen csődbe megy, tehát a 33% az 100%-a csődbe megy. És volt még egy adat, várjál, mindjárt meg is nézem, szerintem, hogyha arrébb tudom húzni, mert itt van a jegyzetem róla.
Közben megemlíteném, hogy amúgy ez az NBA játékosokra is igaz, miután visszavonulnak, igen, annyira nem tudnak várni a pénzzel, hogy mint hogy úgy viselkednek, mint a lottó nyertesek, hogy x időn belül elvesztik a vagyonuk nagy részét.
Igen, és a másik adat pedig az, hogy nagyobb valószínűséggel megy csődbe egy lottó nyertes, mint egy átlagember. Mm. És ezek komolyan megerősített adatok, azt hiszem a CFBPS erősítette meg ezeket. És amit te mondtál, az a következő, hogy oké, és akkor tehát a lottó nyertesek azok brutálisok pénzt nyernek, átlagosan 480 millió dollárt, ami szürreálisan sok. De mi van akkor, hogyha mondjuk kicsit kevesebb, de mégis sok pénz van? Ilyen az NBA játékosok és az NFL játékosok. És az NFL játékosokról is köztudott, hogy 12 éven belül a nagy részük csődbe megy amúgy. Uh-huh. Tehát amiután, mert úgy van, hogy játszanak kb. 5-10 évet, attól függ mennyire jók, az alatt átlagosan keresnek 3-7 millió dollárt, és 12 év alatt elszórják az egészet, sőt, nagyon sokan amúgy a válások miatt, és a rossz anyagi helyzet miatt, hogy nem találnak új munkát maguknak, emiatt csődbe mennek teljesen. És ezért nagyon fontos a pénzügyi tudatosság.
Így van, így van. Amit mondta, hogy miért jobb lassan meggazdagodni, mint gyorsan, ez Warren Buffetthez is köthető, mert tőle mindig megkérdezik, hogy hát de Warren, tök egyszerű, amit csinálsz, miért nem csinálsz mindenki, és akkor gazdag lenne. És akkor ezt mondja mindig az öreg, hogy hát igen, csak mindenki másnapra akar gazdag lenni, és nem sok év alatt.
Igen.
Tehát, igen, igen. És végül elvállalod a pénzügyi előadásot? Lesz Erdélyben, vagy mész Erdélyben?
Hát felkértek, igent mondtam rá, azt mondták, hogy oké, és még maga a TEDx-szerű adás van szervezés alatt, de 99% hogy igen. Úgyhogy jó lesz amúgy, már nagyon várom, most készültem rá azért.
Na, helyes. Hát tehát ebből is tudsz majd átvenni pár dolgot.
Az biztos.
Na figyelj, a következő érv a pénzügyek mellett, az a kamatos kamat.
Oké.
Mit tudsz róla? Nekem van egy tök jó példám, amit Tony Robbinsnak a Rendíthetetlen című könyvében olvastam, ezt ki is jelzeteltem magamnak, szóval fel fogom ezt mindjárt olvasni, de előtte mondd el te is, hogy mit tudsz róla.
A kamatos kamat, valaki azt mondta, talán Albert Einstein, de nem vagyok benne biztos, hogy a világ 8. csodája a kamatos kamat, és hát igazából az, hogy én mindig azt csináltam, és ízkemmeltek be amúgy engem, hogy amikor voltak ilyen kriptós botok, tudod, amik automatikusan trédeltek.
Igen.
És úgy volt, hogy minden nap csak 1%-ot hozott. És tudod, már tipik az volt, hogy a barátommal vettük elő a telót, és szorozgattuk be 1%-kal. És ugye az kamatos kamat, mert 1%, és rájöttünk, hogy baszki, ez biztos, hogy scam. De ha csak egy hónapig menne, már az mennyit hozna, tudod? És mindig beletettük a pénzünket, és mindig kiderült, hogy scam, mert később vettük ki. Úgyhogy... Ja, a kamatos kamatról igazából nekem ennyi sztorim van.
Akkor felolvasom a Tony Robbins-os példát, ami nekem mai napig egy tök jó kiindulási alap. Tegyük fel, van két barát, Márk és Józsi, most magyarosítottam a neveket. Mindketten 300 dollárt kezdenek el havonta félretenni. Viszont Márk 19 éves korától kezdve, de csak 27 éves koráig. Onnantól egy fittinget nem tesz félre, tehát 8 éven keresztül folyamatosan spórolt. Összesen 28.800 dollár gyűjt így össze, amit betett a tőzsdére, és átlagosan 10%-ot hozott neki évente. Ugye ez az S&P-nek a hozama az elmúlt sok évben átlagosan. 65 éves korára 1.863.000 dollárja lett, azaz majdnem 2 millió dollárja. Ez rengeteg pénz. Nézzük meg a másik példát, a Józsi példáját. A barátja Józsi viszont sokkal később kezdett félretenni, ő csak 27 évesen kezdett félretenni, ugye amikor a Márk abba hagyta, viszont ő egészen 65 éves koráig folytatta, tehát 38 évig tett félre és fektetett be a tőzsdébe. Így neki 65 éves korára másfél millió dollárja lett, vagyis kevesebb, mint Márknak, pedig Márk 5-öd annyit tett csak félre, és 27 éves kora után egy pennit sem takarított meg. Józsi teljes hozama 1000%, míg Márknak 6300%. És ez azért, mert sokkal korábban kezdett félretenni, és sokkal-sokkal jobban kifejtette az elejét a kamatos kamat. Pont igen. Ezért éri meg tanulni a tőzsdére, és minél hamarabb befektetni. Ez annyira csodálatos dolog egyébként.
Igen, tehát ilyenkor sajnálom azért, hogy mit tudom én 16 évesen a egri csillagokról kellett olvasgatnom ilyen olvasónaplókat, vagy rövidítetteket, és nem a Rendíthetetlent olvastam Tony Robbins-tól, mert az a baj, és az a baj, hogy az iskolában amúgy nem tanítanak erről egyáltalán. De azért nem tanítanak, mert ők se tudják. Tehát, hogy azt hiszem, Robert Kiyosakinek van egy olyan könyv, hogy fake, és ott a fake teacherökről is beszél, hogy nem várhatod el, jogosan nem várhatod el egy tanártól, hogy megtanítson téged vállalkozni, mert ő sem vállalkozó. Tehát, hogy tanítson meg téged, hogyha ő sem csinálja azt? És ugyanez a befektetésekkel, hogy persze mondjuk, hogy ó, nem tanítják az iskolába, de hogy tanítanák, hogyha ők se tudják, meg ők se csinálják, vagy legalábbis a nagyon nagy részük nem csinálja.
Hát igen, sokszor mondják, hogy aki nem tudja, azt tanítja, de egyébként vannak jó példák is, az egyetemen egyre több már szerencsére az olyan tanár, aki ugye mellette vállalkozó is, vagy befektető is, igen. És ő már tényleg releváns tapasztalatokat tud átadni, de ez tényleg kevés. Tehát ezért vagyunk mi, és próbáljuk ezeket a homályos foltokat így kiavítani az emberek fejébe.
Igen. Pont ezt mondom a YouTube videókban, most azt hiszem az újabbakban, hogy ha még nem ismernék, Kristóf vagyok, és olyan dolgokról beszélek, amik hasznosak az életben, de az iskolában nem tanították meg.
Uh-huh. Térjünk le a pénzügyi eszköz, mármint hogy az alapokra, tehát milyen eszközök vannak a pénzügyi piacon. Úgy gondolok itt, készpénz is egy eszköz egyébként. részvényes eszköz, de van ennél sokkal több, amikről lehet beszélni. Te miket ismersz? Mondj párat, aztán mondok én is, és megbeszéljük, micsoda.
Jó. Elkezdem felsorolni, utána meg egyesével megpróbáljuk kifejteni. Jó?
Jó.
Na, hát ugye készpénz. Akkor az arany az micsoda? A nyersanyag?
Az arany az külön kategória.
Jó, oké, és akkor nemes fém. Akkor vannak nyersanyagok is, nem? Kőolaj, gáz, ilyesmik.
Akkor piaci termékek, igen.
Részvények, kötvények, tőzsdeindexek, bár ez nem tudom, hova sorolható.
Az index az nem eszköz, az csak egy lista a részvényekről, de te az ETF-ekre gondolsz, ami egy kosár részvény, igen.
Igen, akkor kriptovaluták.
Igen.
Természetesen. Ide most ingatlan, meg ezeket is ide soroljuk?
Az ingatlan is ide tartozik, tágabb értelmezésben, igen.
Ingatlan. Jó, akkor amúgy vannak olyanok is, de arról egyikünk se ért hozzá, tudod, amikor ilyen régiségek, órák, festmények, stb. Ilyenek.
Igen, igen, igen. Legóba is lehet fektetni.
Legó, az most nagyon felkapott. Hirtelen ennyi amúgy, de biztos, hogy kihagytam amúgy sokat.
Hát ugye kihagytad a készpénz mellett a bankbetéteket, lekötéseket, ami abszolút népszerűtlen dolgok manapság. Kötvényeket mondtad, az állami kötvények, ugye az állampapírok, az kimaradt.
Igen.
Részvényeket mondtad, ETF-eket mondtad, azon kívül vannak befektetési alapok is, amik aktívan kezeltek.
Igen.
Mondtad az aranyat, arany és árupiac, ugye, azt is mondtad a nyersanyagokról, meg az ingatlan, igen. Nagy részt ennyi a lényeg, ezekről lehet beszélni, hogy mi micsoda, mert szerintem.
Menjünk már úgy akkor, tehát hogy ezt te tudod, hogy a legbiztosabbtól a legbizonytalanabbig.
A legbiztosabbtól a legbizonytalanabbig? Hát jó, oké. Egyértelmű egyébként. Oké. Hát ugye a legbiztosabb az a készpénz, mármint hogy milyen tekintetből biztos, mert biztos, hogy nem fogod elbukni a tőzsdén, viszont 100%-ig el fogod bukni az infláción, szóval ilyen szempontból meg az a legrosszabb. Tehát nagyon mérlegelni kell.
Igen, de ez jó, tehát hogy így gondoltam, hogy most a készpénz a legbiztosabb, mert az ott van a kezedben. Igen, nem? Viszont folyamatosan inflálódik, tehát nem érsz vele úgymond nagyon semmit. A következő szerintem amúgy az államkötvény, vagy a kötvények, de úgy is te tudod mondani.
Hát igen, ugye a legbiztosabb, utána mondhatjuk az aranyat, mert ez tényleg megőrzi az értékét. Igen. Ugye az mindig, azért szokott menekülő eszköz lenni az arany, hogy van egy válság, akkor átváltják aranyból. A kötvények és kockázatos értékpapírnak számítanak. Sokkal kevesebb a kockázatuk, mint a részvényeknek, de cserébe sokkal kevesebb a hozampotenciáljuk is. Ugye a részvények azok a legkockázatosabb eszközök. Ugye vállalod vele a kockázatot, hogy bármikor elbukhatod, bármikor jön egy rossz jelentés, egy válság, egy rossz politikai környezet. Viszont a részvényeknek a legnagyobb a hozama is, amit megbeszéltük az ábrán, hogy mennyivel durván sokat lehet keresni a részvényekkel hosszú távon. Viszont az eddigi történelem meg azt igazolja, hogy hosszú távon, hogyha hosszú távú befektető vagy, és hosszú távon tartod a részvényeket, és nem folyton kilépsz, kibeugrálsz, eladod, spekulálsz, akkor mindig profitáltál vele, és mindig sikerült felépned egy jelentős vagyont. Akkor mi van még? Az ETF-ek, azok ilyen speciális részvények, ugye az egy részvénykosár. Erre fogunk beszélni, mert ez egy nagyon fontos eszköz. Warren Buffett is azt tartja, hogy a kisbefektetőknek ETF-ekbe kell fektetniük, azon belül is az amerikai 500 legnagyobb részvényt követő ETF-be kell fektetni, annak átlagosan évente 10% a hozama. Ugye a kamatos kamat itt is dolgozik hosszú távon. Amiről meg nem beszéltünk, az ingatlan, de hát az pont volt, most volt egy videód róla a YouTube-on, hogy mennyire nagy potenciál van benne.
Hogy pont most beszéltem az OM-en keresztül ilyen vállalkozókkal, fiatal vállalkozókkal, akik követik az OM-et. És volt egy srác, aki kettővel is beszéltem, de most csak az egyik az egy ingatlan értékesítő volt. A másik, most arról fogunk inkább beszélni, aki meg vesz az apukájával ingatlanokat, felújítja és eladja. És azt mondta amúgy, hogy átlagosan egy ingatlanon lehet keresni 20%-ot. Tehát a felújítás, tehát minden, tehát 20% a tiszta profit. Mondok egy példát, veszel mondjuk 26 millióért egy ingatlant, 4 millióért felújítod, ez azt jelenti, hogy 30, és akkor te ezt 36-ért kb. El tudod adni, tehát 6 millió profitot tud rajta lenni. Ezt mondta, hogy ez ilyen nagyon, nagyon durva számolás, de hogy kb. Ez az ilyen standard. De ugye az is kockázatos.
Nekem két elemvetésem van az ingatlanokkal kapcsolatban. Egyrészt az illikvid. Tehát most az illikvid az azt jelenti, hogy mennyire könnyen tudod eladni, mennyire könnyen tudsz rá vevőt szerezni. Ugye a részvények azok likvid befektetési eszközök, az nagyrészt bármikor el tudod adni, bármikor tudsz venni. Az ingatlan az nem ilyen, az illikvidnek számít, nem feltétlenül, hogy találsz rá vevőt akkor, amikor te akarod. Nem biztos, hogy gyorsan pénzét tudod tenni, amikor szükséged van rá. Ez ugye annyira nem számít, de ez is egy szempont. Illetve én ugye sok pénz kell hozzá, rengeteg, és a legtöbb átlagában nem mondhatja magáról, hogy rendelkezik annyi tőkével, hogy most ingatlanokkal kezdjen el foglalkozni. Viszont egy átlagember sokkal könnyebben tud foglalkozni ingatlanokkal foglalkozó részvényekkel. Tehát ingatlan részvényekbe be tud fektetni, és ugyanúgy valamilyen szinten közvetetten profitálhat az ingatlan kiadásokból. Nem tudom, mennyire értett, amit mondtam.
Amúgy pont ez az érdekes, hogy erről találtam egy ilyen adatot, hogy elvileg a piacág, ami a legtöbb milliómost, dollármilliómost csinálta idézőjelbe, az az ingatlan volt. De hogy a piacág, ami a leggyorsabban tud téged milliómossá tenni, az meg az online vállalkozások voltak. Érdekes módon.
Már 24 perce beszélünk, és még nem ejtettünk egy szó sem a pénzügyi szokásainkról, szóval szerintem térjünk át oda, és legyen úgy, jó, hogy mondd azt egy pénzügyi szokást, meg én is beszélgetünk. Hát át tudunk venni már egymástól is jókat, vagy ilyesmi.
Oké, és nekem...
Kezdem én.
Jó, kezdjétek.
Tudom, hogy úgyis mit akarnál mondani.
Oké.
A legfontosabb az, hogy folyamatosan vezetjük a kiadásunkat, de én folyamatosan vezetem, és tudom, hogy te is, amiben igen, eltérünk, hogy én coinból vezetem, tehát egy egyszerűbb alkalmazásból, mert szerintem bőven elég ott, és te pedig egy másik applikációt használsz, a You Need the Budget-ot, amiről igen, azt kell tudni, hogy...
Hogy fizetős. Hogy fizetős, és kurva drága. De nagyon jó. Tehát, hogy
amúgy a You Need the Budget... Miért éri meg?
A You Need the Budget az annyit tud igazából, hogy ha diák vagy, vagy tudsz egy diák igazolványt szerezni, akkor egy évig ingyenes, ami már kúra jó. Utána meg azt hiszem, hogy 30k egy évre. Tehát annyira amúgy nem vészes 2000-valahány száz forint egy hónapra. Annyiban más, mint a coin, hogy a coin ingyenes, de kezdésnek amúgy az is tökéletes, de annyiban más, hogy a coinnál csak beírod a költéseidet, és itt meg előre a You Need the Budget-ban meghatározom minden hónapban azt, hogy mennyit akarok költeni bizonyos dolgokra. Tehát ha most megnézem a You Need the Budget-omat, akkor látom, hogy ebben a hónapban mennyit szánok bizonyos dolgokra. Ott van, hogy hajvágásra 4500 forintot szánok. Ott van, hogy bevásárlásra 80000 forint van már, mint kaja meg ilyenekre. Ételrendelés 80000 forint szintén. Ott van, hogy lakásszámlák, közlekedés, tehát mindenre megvan, hogy mennyit szánok, és hogyha mínuszba megyek, egyrészt az ember agya pszichológiailag nem akar mínuszba menni, és emiatt ez az egész applikáció segít abba, hogy kevesebbet költsél. Sőt, hogyha még úgy nyomod az egészet, hogy ilyen célokat is ki lehet benne jelölni, tehát hogy mennyit akarsz összegyűjteni meddig, automatikusan tudod rátenni a dolgokat, vagy így elkülöníteni a pénzedet, úgyhogy szerintem ez egy zseniális dolog, és tudom, hogy nekem az első hónapban több mint 300, vagy az első évben, bocsánat, több mint 300-re spórolt. Csak az, hogy használtam az applikációt, úgyhogy ez a 30 ezeres dolog az ilyen nonsense teljesen.
Én mindig is úgy gondolkoztam ezen, hogy én alapvetően keveset költök, és mindig próbálok minimalizálni költségeket. De hogyha én most a You Need the Budget-be előre meghatároznék egy összeget, hogy ennyit, hogy erre költetek ennyit, akkor szerintem nekem pont, hogy megemelni a költéseimet, és nem visszafogná.
Nem biztos. Egyáltalán nem biztos, mert úgy vagy, hogy utána, tehát, hogy mondok egy példát. Nekem mindenhova be van állítva, minden ilyen szegmensre, hogy hónap elején mennyi pénznek kell rajta lennie. Érted? Uh-huh. És ha mondjuk, egy nagyon egyszerű példa, szórakozásra mondjuk 10.000 forint, és elköltök csak 7.000-et, tehát marad rajta 3.000 hó végéig, akkor nem úgy gondolkodok, hogy ó, baszki, akkor meg ezt elszorom a 3.000-et, hanem úgy, hogy akkor következő hónap elején csak 7.000-et kell arra a számlára tennem, nem 10-et.
Tehát annyival kevesebbet, amit
elköltöttél. Ja, igen.
Ez mondjuk így érdekesebb. De eleve én nem fizetnék olyan alkalmazásért, ami eleve abba segít, hogy spórol minél többet. Értem, hogy sokkal többet spórolsz valamit, amit kifizeted, de nekem egyelőre, vagy nem is egyelőre, 3 éve folyamatosan a coin nekem bőven elegendő. Minden fél évente, de ez majd a következő szokás, úgyhogy áttérhetünk.
Persze, mehet.
hogy fél évente ki szoktam mindig elemezni a kiadásaimat, és a Coinba egy gomnyomásra ki tudod exportálni, hogy mire, mennyit költöttél, kategóriánként, meg dátum, meg minden. Küld egy e-mailt, kiexportálom, és akkor abba kielemzem, hogy az előző évhez az mennyivel nőtt ez a költség, vagy az előző hónaphoz, vagy bárhogyan ezt lehet hasonlítani. És akkor igazából célokat tűzök ki, hogy akkor most ebből vissza kell vágni. Ez most akkor remek, ebből tudtam spórolni, ez ugyanannyi, mint tavaly. És kitűzöm a célokat, mit kell korrigálni, és igazítom az évelei költségvetésemhez, amit meghatározok évelején.
Amúgy, tehát hogy teljesen jó, tehát én azt mondom, hogy a Coin meg a Uni The Budget között olyan sok különbség nincsen. Ez olyan, mintha a Coin egy Ferrari lenne, a Uni The Budget meg egy Bugatti mondjuk. Tehát, hogy egy picivel jobb, de nem olyan nagy a különbség. Viszont ez ugyanúgy meg lehet csinálni a Uni The Budget-ba is, meg amúgy simán lehet, hogy én még nem használom ki a teljes, teljes hasznát a Uni The Budget-nak, hanem csak így bizonyos feature-öket használok belőle, és hogyha mindent használnék, akkor sokkal jobb lenne.
Ja, hogyha nem szoktad kiexportálni az adatokat?
Hát igazából úgy vagyok vele, hogy én elégnek tartom azt, ami a Uni The Budget-ban van, hogy látom, hogy nem megyek túl a költéseimen, de amúgy biztos, hogy hasznos lenne, hogyha kiexportálom és jobban kielemezném, csak erre nem szoktam annyira időt szánni. Ezt a kiexportálást, ez viszont minden hónapban meg szoktam a KFT-nél csinálni. Tehát a KFT-re van egy nagyon durva Excel-em, ami még azt hiszem a Business Matek című könyvből van, és azt mindig, minden hónapban kitöltöm.
Azt a saját pénzügyeidre nem tudod alkalmazni, csak KFT-s?
Az baj, hogy ez KFT-s, mert ott ilyen profit ráta, meg ilyenek vannak benne.
Ja,
de majd a tiédet átküldheted, hogyha úgy van, aztán kielemzem.
Jó, tök egyszerű az egész igazából, csak kategóriánként felmosztva, meg izé, de szívesen. Nekem az Excel-em, az a befektetéseket kezelő Excel-em nagyon durván jó, azt nagyon szeretem. Na. Ezt én csináltam magamnak. Én.
Na, az majd jöhet egyszer. Is majd át akkor.
Jó. Szóval aztán kiszámolj, hogy árfolyam nyerességed, vagy veszteséged mennyi, euróba tartott pénz az árfolyam nyeressége mennyi, külön-külön részvényenként mennyi a nyerességed rajta, korrigálva az árfolyam nyeressége, meg a költségekkel. Ez nagyon-nagyon durván kifejlesztettem, aztán egyszer mutatom, és mutatom.
Ez elég kemény. Mondjuk ide csak egy dolgot még vissza a részvényekhez, amit mondtam, hogy minél régebben befektetsz. Szerintem egy éve befektettem a Teslába, vagy másfél. És azóta rohadt nagy eset is a Tesla, és még így is duplába vagyok. Pedig az a rossz, hogy nem olyan sokat fektettem be, mit tudom én, 300 ezer forintot, 200 ezeret, valahogy így.
Hát jó, ezzel mindig így van az ember, hogyha valami nagyon bejön, akkor mindig sajnálja, miért nem tett bele 10-szer
annyit. 10-szer annyit, igen.
Például nekem a Pay Yourself First elv, amit még szokásnak szoktam alkalmazni, az, amit megjön a fizu, annak a nagy százalékot egyből betezem a törzsére. Tehát magadnak fizetsz egyből, és nem azt fektet be, ami marad, hanem egyből magadnak fizetsz.
Igen, ez nálam nem mindig szokott így lenni, mert nálam is így van, csak nálam nem a tőzsdíjra megy, hanem vissza a vállalkozásba, tehát az OM-be visszapörög a pénz, de ja, ez egy nagy hibám nekem, hogy azonnal nem szedem ki és teszem be a tőzsdíjra. Tehát, hogy nekem nincs olyanom a kriptobasá és a részvényeknél se, hogy minden hónapban fixen ennyit meg ennyit teszek, hanem mit tudom én, kriptoba is úgy van, hogy random most beleteszek 1 milliót, és akkor random úgymond beletettem. Uh-huh. De jobb lenne, hogyha ezt elosztanám mondjuk 500-500 erre.
Vésztartalékod van?
Van. Körülbelül 5 vagy 6 havi.
Uh-huh. Nekem 3. Hát én úgy tartottam szabálynak, hogy elégnek kell lennie 3-6 hónap megélhetésnek. Revoluton van nekem, devizában. Tehát, hogy még véletlenül se értéktelen legyen a forint miatt.
De nekem ez viszont hátrány, mert nekem nagy része forintban van. És nekem a nagy része amúgy a pénzemnek forintban van. Már csak azért is, mert úgy vagyok vele, hogy ez egy rossz felfogás szerintem, hogy ezzel nagyon likvid a pénzem. Tehát, hogy ha bármi van, akkor azonnal tudok vásárolni itthon bármit. És hogyha euróba lenne, vagy dollárba, akkor ide-oda kéne váltogatnom, lehet a váltással is buknék valamit, és emiatt nem biztos, hogy jól járnék. De ez egy rossz felfogás is, hogy ezen nekem kell majd változtatnom. A mai adásban amúgy ennyi fért bele, de szerintem a következő adásban Ádámmal még fogunk beszélgetni azokról, hogy még milyen szokásaink vannak, mi a pénzügyi tudatosság, hogyan lehet ezt kialakítani, meg még szerintem a befektetésekről is, mert engem például tökre érdekel, hogy Ádám hogyan elemzi ki ezeket a Crocs részvényeket, meg a PayPal részvényeket. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és még egy dolog, hogyha tetszett az adás, akkor kérlek a Spotify-on és az Apple Podcast-en nyomjatok egy értékelést, hogy minél több emberhez el tudjunk jutni. Örülök, hogy itt voltatok, és találkozunk a következőben. Sziasztok!